a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes, tavaszias januári vasárnapon. Isten lelke tegye tavasziassá a mi szívünket a mai nyugalomnapon. Énekeljük testvérek, kezdjenek ül a 166. éneket. A 166. énekünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette, szent helyre feljöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 16. részéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből, a 19. verstől kezdve olvasom az igét. Pált és Silást megfogva a piacra vonták a hatóságok elé, és oda vezetvén őket a bírákhoz azt mondták, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat. És olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámadt a sokasság ellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat megvesszőztették őket, és miután sokítést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot révén vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorított. Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozva énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. És hirtelen nagy földindulás lett, ugyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Fölserkemény pedig a tömlöc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöc ajtajai, kivonta fegyverét, meg akarván magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltott mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világosságot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé, és kihozva őket azt mondta, uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig azt mondták, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És az, magához vévén őket az éjszaka azon órájában megmosta az ütésektől, és megkeresztelkedtek azonnal ő és az ővéi minnyája. És bevívén őket házába, asztalt terített nekik, és egész ház népével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek. És egész ház népével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek. A kegyelem Istene tegye gazdaggá az ő igéjét minnyájunk szívében, hogy sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval, a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, drága testvérek, Isten dicsőítésére a 452. énekünket. 452-es éneket énekeljük, annak mind két versét. Az első vers így kezdődik: Mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem. Imádkozzunk, testvérek! Ön különös csodája a teremtett mindenségnek, Istenünk, hogy neked köszön még a kis virág is. A maga fejbólintásával már a hóvirág is köszönt téged az új esztendő elején, a tavaszias télben. A ragyogó napsugár is a mennyei világosságot juttatja eszünkbe, ami a külső napnál is fényesebb, és aminek a részeként érkezett Jézus is közénk, a bűntől beárnyékolt, lelkileg elsötétült világba, az ember világába, azért, hogy a világ világosságaként fényt hozzon a mi életünkbe, abba az életbe, ami sokszor tele van félelemmel, aggodalommal, remegéssel, szorongással, abba az életünkbe, ami sokszor leterhel a bűn, a mulasztás, ami sokszor fájdalommal terhes élet, mert van benne betegség, szenvedés, van benne vesztesség, van benne özvegység, árvaság, van benne gyász, van benne elválás, de köszönjük háladással, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban úgy jöttél közénk, hogy ember formát öltöttél, és részt vettél minden fájdalmunkban. Köszönjük, hogy szenvedéseinket ismered, fájdalmainkat hordozod Jézusban, és köszönjük, hogy ő az ő törékeny embertestében vitte fel minden emberi fájdalmunkat a keresztre, azért, hogy az ő halálával együtt minden mi szenvedésünk, fájdalmunk, gyászunk a halálba kerüljön. Azért, hogy győzzön a mi életünk törékenysége fölött, fájdalmunk fölött, gyászunk fölött, lelkünk borongása fölött, győzzön a nagybetűs élet. Az az élet, ami megjelent Jézus Krisztusban. Az az élet, ami húsvétkor diadalmat ült a halottak világa fölött. Köszönjük, hogy ennek az életnek az ünnepét ünnepelhetjük minden vasárnapon, a hét első napján, a Jézus feltámadásának a napján. Istenünk, te látod, nem minden szív tud ma örülni, itt közöttünk sem. Vannak gyászoló testvérek, vannak kórházból idejövő testvérek, vannak, akik szerettük, próbája, közepette, nehéz sóhajokat küldenek az égre, és bizony együtt kell éreznünk az ilyen testvéreinkkel. De hisszük, Urunk, hogy minden mi próbánk, fájdalmunk, nehéz pillanatunk, a halál árnyékának völgyében járásunk közepette is. Van hatalmad arra, hogy elűzd a mi életünk homályát, és ismét földerítsd a mi napunkat. Köszönjük neked, hogy a te lelked hatalma által kész vagy, csodálatosan megjelenni köztünk, és igazán megvidámítani mindnyájunk szívét a te éltető, győztes jelenlétedben. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250. énekünk első két versét. A 250. ének így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a 16. Zsoltárban. Felolvasom Isten mai üzenetét a 16. Zsoltárból, Dávid királynak egyik csodálatos Zsoltára ez. A 16. Zsoltár 8-tól 11-ig terjedő verseiből, hallgassuk meg figyelmes lélekkel. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztosságban lakik. Nem hagyod lelkemet a Seolban. Nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Drága testvérek, Dávidnak ez a Zsoltára egy örvendező Zsoltár. Benne egy olyan léleknek az öröme és derűje ragyog föl, aki nem földi forrásokból táplálja az örömét, hanem aki határozottan megmondja, hogy az ő öröme Istentől származik. Nagyon sok részletet ismerünk Dávid király életéből. Az Ószövetség választott népének elöljárója, mint tudjuk, 40 évig uralkodott Izraelben. Hatalmas hős volt, vitéz volt, nagyszerű énekes volt, zeneköltő, zsoltárszerző volt. Azt is tudjuk az életéből, hogy tele volt emberi gyengeségekkel, mint mi is, mindnyájan. Könnyen megkísérthető, bűn által megejthető volt, el is bukott, aztán Isten kegyelme fölemeltene, különös, megragadó, nagyon őszinte bűnbánatra jutott Isten szín előtt, és miután Isten bocsánatát elnyerte, amikor lelki egyensúlyát visszanyerte, ismételten öröm jellemezte az életét. Testvérek, nincs más útja a mi életünkben sem a kiegyensúlyozott lelki állapotnak, csak az, hogy Istenből induljon a mi örömünk, és minden bukdácsolásunk, gyengességünk, gyarlóságunk ellenére is, vagy próbáink, fájdalmaink ellenére is, újra és újra. Az Úrra nézzünk, ahogy Dávid mondja itt a 8. versben, ismét lelki szemeinkkel észrevegyük, hogy ő jobb kezünk felől van, ezért meg nem rendülhetünk, még ha néha meginom is az életünk, még ha megpróbáltatunk is. Ha lélekben szilárdak maradunk, ha hitben erősek vagyunk, meg nem rendülhetünk, és a mi életünk öröme sem törhet össze. Az Istenben való öröm nem olyan, mint amiről Petőfi Sándor énekel egyik versében, amikor az ember örömét ahhoz a csodálatos mélytengerből felhozott igaz gyöngyhöz hasonlítja, amit a búvár míg felhoz, tudván milyen értékes, annyira szorongatja, hogy ki ne sodorja a víz a kezéből, hogy mire fölérkezik vele a felszínre, össze is töri. Igen, a mi emberi örömünk ilyen. Nagyon sok kutakodás, mérebuvárkodás, sok áldozat árán próbáljuk megszerezni hétköznapi is örömeinket, anyagi téren, testi örömök vonatkozásában, szellemi élvezetek tekintetében, és annyira szorongatjuk görcsösen, hogy elneveszítsük, hogy mire elkezdenénk igazán élvezni ezeket az örömöket, össze is törjük. Sajnos ezt nagyon sokszor tapasztaltuk eddig életünkben is. Slám, Isten most új év elején egy olyan más utat próbál ajánlani nekünk, amin járva megmaradhat az örömünk. Testvérek, az öröm, a derű, a vidámság, a nevetés, az szerves része kellene legyen a mi kereszténységünknek. Miért van az sokszor, hogy templomainkban olyan komor a hangulat? Különösen úrvacsorosztáskor olyan bánatos ábrázattal jön nagyon sok ember az urasztalához. Jó, hogy van bűnbánat, szükséges is. De a bűnbánat őszintessége nyomán mikor érkezünk el a felszabadult örömre? A megbocsátás örömére. Amikor fel tud szusszanni a lélek, miután leveti a terhet. Miután valaki leemeli a válláról, a szívéről a bűn mázsás terheit. Olyankor ki kellene egyenesedni, levegőt venni a tüdőbe, és újongó szívvel kellene magasztalni a mi Istenünket azért, amit ő cselekedett velünk. Testvérek, az egész Szentíráson végig vonul Isten népének az öröme. Ott van az Ószövetség legelején Ábrahám, akit Isten öregkorában szólít meg, és szövetséget köt vele, hogy majd nagy népé tegye. Megígéri neki, hogy fia lesz, ágyékából származik egy nagy nemzet. Persze telnek az évek, Isten ígérete úgy tűnik késik, mert az Isten ideje nem az, ami az ember ideje. Aztán nagy későre, sok viszontagság közepette megérkezik Izsák, aki a nevében azt hordozza, hogy ő a nevetés gyermek. Emlékszünk, hogy Sára kinevette Isten küldötteit, amikor azt ígérték Ábrahámnak, hogy Sárának fia lesz. Sára hallotta a sátorlap mögött ezt a beszélgetést Ábrahám és az ő isteni látogatói között, és ellevette magát. Mondhatnánk így is, kinevette az Istent. Hát ez nem lehetséges, amit az isteni küldöttek mondanak. Testvérek, hány ilyen eset van, amit csak a Szentírásban látunk, hogy lehetne úgy reagálni Isten ígéreteire, hogy kinevetjük azt. Mert teljesen lehetetlennek tartjuk, amit Isten mond. Tehette volna ezt Mária is, amikor megígértetik neki Jézus. Ráadásul úgy, hogy férfiút nem ismer, hogy a Szentlélek árnyékoz be téged. Vajon mit értett ebből ez a kis egyszerű zsidó leány, Mária? Hogy a Szentlélek száll tereját. Általa fogantatik az a Szent, akinek te életet adsz. Mit értett ebből egy egyszerű, iskolázatlan leányzó Mária? És nem nevette ki az Istent. Nem kacagott szembe az Isten angyalával. És nem mondta azt, hogy ez lehetetlen, hanem azt kérdezte töprengő módon, gondolkozva, miként lehetséges ez. Ne neves sokszor és soha, amikor az Isten valami különös dolgot ígér neked, akár a Szentírásból, mikor kihallod egy-egy igeversből az Isten szavát, se azt, amikor valaki bátorító szót mond neked, Isten küldötteként, talán egy mély pillanatodban, betegágy mellett, gyászodban, fájdalmadban, özvegységedben. Mert az Istennél semmi sem lehetséges, hangzik ott éppen Máriának. Miként lehetséges ez? Úgy, ahogy mondtam, a Szentlélek munkája nyomán lehetséges ez. Igen, a Szentlélek munkája az is, amikor te örömre jutsz, amikor fölszárad a könny a szemeden, amikor véve fölsóhajtasz megkönnyebbülten, hogy tényleg Isten lelke megérintett engem. És most már a szomorúságomat átváltja az öröm. Nem véletlenül fogalmaz úgy Pál apostol a Galata 5.22-ben, ahol felsorolja a Szentlélek gyümölcseit, ahol 9 gyümölcsöt nevez meg, hogy a 9 lelki gyümölcs között a fontossági sorrendben a második helyen az öröm szerepel. Szeretet van az első helyen, és a második helyen az öröm. Nyilván nem véletlenül van a szeretet az első helyen. Ha szereted az Istent, ez annak a jele, hogy te már átéltél valamit Isten irántad való érthetetlen nagy szeretetével. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Érted? Hogy higgy, és e szeretet, e hit nyomán örülj. Szeretet és öröm együtt járnak. Miért van, hogy kevés öröm sok keresztény életében? Mert kevés benne a szeretet. Ha szereted az Istent nem akárhogy, nem immelámmal, nem csak akkor, mikor jó napod van, és mikor okod van arra, hogy szeresd őt, hanem ha szereted az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, akkor is, mint azért olvastam az első igét, mint amikor Pál apostol és Silás a Filippi börtön mélyén vérző háttal megkorbácsolva, kalodába szorított kezekkel és lábakkal a legborzalmasabb testi fájdalmak közepette a sötét éjszakában egy bűzös börtön mélyén elkezdenek énekelni. Elkezdik az Isten dicsőíteni. Hogy bizonyítsák nekünk, hogy nem csak akkor lehet örülni, és Isten dicsőítő éneket énekelni, amikor jól megy a dolgunk, mikor nyertünk a lottón, mikor megszerezte a fiatalember a rég áhított, leányzó kezét, és amikor reménység szerint elindulnak a közös boldogság nagy kalandján. És nem csak akkor, mikor egy csóró munkahely után kaptál egy nagyszerű, jól fizetett állást. És nem csak akkor, amikor fölgyógyult valaki a betegségből csodálatos módon az orvosok ámulatára is, hanem lám akkor is, amikor amikor Pál és Silás módjára az ember mélységben van, sötétségben van, szorult helyzetben. Kérdezhetnénk, hogy mi volt Pál és Silás örömének a forrása? Mi volt? Szabadságukat elvesztették, keserves, testi, fizikai szenvedésben vannak. Lehet, hogy másnap kivégzik őket. A felindult tömeg erre is képes. Filippiben ez volt az első tapasztalatuk. Mondhatta volna Pál, uram, hát ezért hoztál át minket Európába. Európa földjén, ez volt az első tapasztalatuk. Jó, hogy megelőzte a Lidiával való találkozásot, együtt örültek néhány lélek megtérésén, együtt imádkoztak, együtt énekeltek, de nem sokára börtönbe is kerültek. Hát uram, ezért hoztál át Európába? Hogy Európa földjén az első nagy élményünk ez legyen? Lehetett volna panaszkodni, lehetett volna kritizálni Isten missziós módszerét, hogy uram, hát ha te ezért hoztál Európába, hogy itt a lelkeket mentsük, és Krisztushoz térítsük a pogányokat, hát íme ezzel jutalmazod a mi engedelmességünket? És hányszor úgy tűnik, hogy az engedelmességnek ilyen rettenetes következményei vannak. Az este beszélgettünk a fiatalokkal a József történetnek arról a részéről, múlt vasárnap este is a presbiter testvéreknek erről szolgáltam, hogy mikor elküldi Jákob, az atya, a 11. fiát, a kedvenc gyermekét, Józsefet, a messze legeltető bátyjaihoz, hogy menjen el, és nézzen szét körülöttük. Érdeklődjön, hogy létük felől, és a nyájak, hogy léte felől. És hozzon hírt az apjának, József. És József azt mondja, én hol vagyok? Kész vagyok elmenni. Pedig azelőtt azt olvassuk, hogy meggyűlölték őt az álmaiért. Egy jó szót sem bírtak szólni hozzá. 17 éves volt József, nem volt buta gyermek. Későbbi sorsa igazolja, hogy méltó volt arra, hogy Egyiptom kormányzója legyen. Felfogta hát 17 évesen, hogy a testvérei gyűlölik őt. Egy jó szót sem szólnak hozzá, és apám most közéjük küld engem. És a József engedelmességének mi lesz a következménye? Hogy megfogják, meg akarják ölni, kutba dobják, egyik irgalmasabb szívű testvér szavára, hát nem ölik meg, de eladják, hogy szabaduljanak tőle, és így kerül Egyiptomba. Ott is börtönbe, félreértés nyomán, hamis vád alapján. Ez az engedelmesség következménye? Így bánik Isten azokkal, akik engedelmes gyermekei neki? És később mit mond József, mikor már Egyiptom kormányzójaként ott állnak előtte a testvérek, reszketve, hogy na most jön a bosszúállás, a megfizetés, nagyhatalmú egyiptomi úr, kezébe kerültünk. Lám, beteljesedtek az álmai. És akkor azt mondja József, ne féljetek. Isten küldött el engem előre, a ti megtartásotokért. Igaz ugyan, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, ki mondja azért, hogy ez volt a ti vétketek. Az gonosz gondolat volt, tesók, hogy meg akartatok ölni, és kutba dobtatok, és eladtatok. De lám Isten a ti gonoszságotokat is jóra tudja fordítani. Ezért van öröm. És a hívő keresztény ember életében ezért van öröm. Mert tisztában van ugyan a gonoszsággal is, a bűn erejével is, tisztában van a próbák mértékével is, a mélységekkel is, ahogy Dávid egy másik szép zsoltárában mondja, 23-ban, ha a halál árnyékának völgyébe járok is, tehát igen, tudta, hogy ott is végig kell menjen az Istenben bízó ember is. De nem félek, mert te velem vagy. Most hát, testvéreim, ez a nagy kérdés, hogy vajon a mi örömünk meddig tart? És miből táplálkozik? Nyilván addig tart, ameddig örökkévaló forrásból táplálkozik. Ha csak az anyagiakra alapozod az örömödet, ha csak testi életed vágyainak kielégítésére alapozod örömödet, előbb-utóbb csalódni fogsz. Az anyagiak elfogynak, az egészség megtorpan, a test megöregszik, mi öröm marad még? Ha már pénzed sincs, fiatalságod sincs, egészséged sincs, mi örömöd marad még? Ezért keresd máshol a te örömöd forrását. Azt mondja itt Dávid, hogy az Úrra néztem szüntelen, azért örül a szívem és örvendez az én lelkem. Teljes öröm van te nála. Teljes öröm. Figyeljük csak meg. Teljes öröm. Nem részleges, nem rövid távú, nem szappan buborékszerű, rövid távú csillogás, hanem teljes öröm. Erről beszél Jézus is a János evangélium a 15. részében. Mikor azt mondja, ezeket azért beszéltem nektek, tanítványainak mondja, hogy a ti örömötök beteljék. Hogy a ti örömötök teljes legyen. Majd János, az evangélista, aki az apostoli leveleket is írja, azt mondja az apostoli leveleiben, az első levél első részében, hogy ott az olvasóknak, hogy mindezeket Jézustól, az üdvösségről, a bocsánatról, az Isten szeretetéről, mindezeket, a nagy dolgokat azért mondtuk el nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Hogy az, ami üres, az beteljék. A házasszony nem azért vásárol egy edényt, hogy üresen tartsa a szekrényben vagy a polcon, és gyönyörködjön benne. Milyen szép az a fazék. A fazéknak nem szépnek kell lennie elsősorban, hanem hasznosnak. És mikor hasznos? Ha megtölti finom eledellel, és azt kirakja az éhező családnak. Az ünneplő seregnek, ha megtelik az edény, akkor van értelme és haszna. Most testvér, ha te szíved milyen edény? Üres edény? Akkor minek van? Isten éppen azért jön közel hozzád, hogy megtöltse a szíved üres edényt. Azt mondja Dávid, csordultig van a poharam. Csordultig van a poharam. Nem félig, nem csak egy korty van benne. Csordultig jusson másoknak is. Meddig van a szíved pohara? Azt mondod, tele van keserűséggel. Látszik is. Ezért riadnak el tőled az emberek. Ha mindig keserű ábrázatod van, ne csodálkozz, hogy magadra maradsz. Ha mindig panaszkodsz, ne csodálkozz, hogy egyedül maradsz. Hadd mondjak el egy viccet. Szabad nekünk itt. Derűsen is egy ilyen téma kellős közepén, egy vicc keretében is nagyon nagy igazságokat tanulni. bekerül egy kolostorba, a szerzetesek közé egy újonc, egy fiatal ember, aki úgy dönt, hogy ő szerzetes akar lenni. Maga elé hivatja a rend főnöke, és azt mondja neki, hogy fiam, itt nagyon szigorú szabályok vannak, ha azoknak megfelelsz, maradhatsz. Bólint kérdi, hogy miféle szabályok. Azt mondja, az első és legfontosabb az, hogy itt csendben élünk. Ez azt jelenti, hogy 5 évente csak 2 szót szabad kimondani. Jó, Bólint erre az újonc tudomásul vesz. Eltelik 5 év, maga elé hivatja a főnök, és kérdezi, hogy na, mi az a 2 szó, amit szeretnél 5 év után mondani? Azt válaszolja a már 5 éve ott lévő szerzetes. Étel hideg. Jaj, bocsánat, mondja a rendfőnöke, azonnal intézkedek. Elmegy a szerzetes, újabb 5 év múlva maga elé hivatja a főnök. Na, mi az a 2 újabb szó, amit szeretnél megint mondani? Ágy kemény. Jaj, bocsánat, megyek, és gyorsan intézkedem, hogy kényelmesebben aludj ezután nálunk. Eltelik megint 5 év, maga elé hivatja a rendfőnök, és kérdez a szerzetest, mi az az újabb 2 szó, amit szeretné mondani? Búcsúzom, elmegyek. Hát nem is csodálkozom, válaszolja a főnök, hiszen amióta itt vagy, egyebet sem teszel, csak folyton panaszkodsz. 5 évente 2 szót volt szabad mondania. 5 évente juthatott szóhoz, hogy megmondja, hogy hideg az étel és kemény az ágy, és a főnök szerint 15 év alatt semmi egyebet nem tett szegény, engedelmes szerzetes, csak panaszkodott. Testvéreim, nehogy így gondolkozzunk, és így tekintsünk egymásra, vagy nehogy így tekintsenek a környezetünkben levők. Reján, miért jár ez templomba? Miért bibliázik ez? Miért imádkozik ez? Mert a hétköznapokban folyton csak panaszkodik. Nem jó az étel, nem kényelmes az ágy, kicsi a fizetés, még kisebb a nyugdíj, kibírhatatlan a főnök, olyan elhordozhatatlan a társ, szemtelen a gyermek, olyan lehetetlenek az emberek, olyan kibírhatatlan ez az élet, olyan elviselhetetlen minden. Testvérek, ha így állunk hozzá az élethez, akkor valóban egyre elviselhetetlenebb lesz. Nem az élet, hanem mi magunk. És akkor valóban a közelünkben és a környezetünkben levők egyebet nem fognak tenni, csak ki fognak kerülni, magukra fognak hagyni. És ne csodálkozzunk, hogy akkor valóban egyre elviselhetetlenebb lesz a helyzetünk. Amerikában néhány évvel ezelőtt egy keresztény újságban egy frissen megjelent könyvről egy ismertetést akartak közölni. A könyvnek az volt a címe, hogy a komikus Krisztus. Mikor a lapnak a szerkesztője megkapta ezt a rövid szöveget, amit valaki írt erről az újonnan megjelent könyvről, akkor azt gondolta, hogy itt valami tévedés van, nyomtatási hiba van. Mi az, hogy a komikus Krisztus? Hát Krisztus nem volt komikus. Hát Krisztusról azt se olvassuk a Bibliában, hogy nevetett volna. Mi az, hogy a komikus Krisztus? Biztos elírták, és akkor úgy jelent meg az ismertetőben a könyv címe, a szerkesztő átigazítása nyomán, hogy a kozmikus Krisztus. Betette egy zévet. Ez már talán a kozmikus Krisztus, az egyetemes Krisztus, a mindenre kiterjedő hatalmú Krisztus. De az, hogy a komikus Krisztus, vagy a nevető Jézus, hát ez furcsa, hát ez szokatlan, hát ez ismeretlen. Nemrég két modern festmény jelent meg. Az egyik éppen Jézust ábrázolja, amit az asztalnál ül, ugye, olvassuk a Szentírásban, gyakran asztalozott együtt vámszedőkkel, bűnösökkel, paráznákkal, sőt, még farizeusok is meghívták ilyen ritkába alkalmakkor együtt asztalozásra. És a modern festő úgy ábrázolta Jézust, hogy ott az örvendő, ünneplő asztali társaságban Jézus vidáman fölnevet, így hátra dőlve nevet, mint aki egy jó viccet hallott az asztaltársaságban. Persze nem a művészek akadtak ki elsősorban, hogy hát miféle festmény ez, hanem a szigorú gondolkozású egyházi vezetők, akiknek a gondolkozási kategóriájukban nem fér bele az, hogy Jézus egyáltalán nevetett volna. Pedig több ízben olvassuk, hogy Jézus részt vett ilyen ünneplő együttléten, asztali lakomáknál, lásd, az a kezdte már a legelső csodát, hogy a kánai mennyegzőn megsokasítja a bort. Egy komor Jézus, egy szigorú ábrázatú Jézus nem tette volna ezt. Sajnos nagyon ferde képünk van nekünk Krisztusról. Sőt, az Ószövetség beszél a nevető Istenről. A nevető Istenről. Hogy jön ez ide? Nézzük csak meg, egy picit visszalapozok, hiszen a 16. Zsoltártól a másodikig nincs sok. Azt olvassuk a második Zsoltárban, hogy az egekben a lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. És ott arról van szó, hogy dühösködnek a pogányok, a föld királyai felkerekednek, a fejedelmek együtt tanácskoznak, hogy az Úr ellen forduljanak, s leszaggassák azokat az úgynevezett bilincseket, amiket Isten tesz az emberre. Úgy mond, hogy szabadok legyenek Istentől. És akkor Isten is szétnéz a tanácskozó földi nagy fejedelmeken, és neveti őket. Ki neveti őket? Mint aki tudja előre, hogy csak egy mozdulatomba kerül, hogy szétcsapja köztük, és semmivé tegyem az ő tanácsukat. A nevető Isten hihetetlen. Testvéreim, nekünk ilyen Istenünk van. Azt mondja az Ószövetségben Nehémiás, amikor hazakerülnek a babiloni fogságból, és újjá építik Jeruzsálem kőfalát, majd a templomot is kezdik építeni, és összegyűjti a haza jött fogságból hazérkezett választott népet egy nagy közös ünnepségre, azt mondja Nehémiás és Ezrásot nekik, hogy az Úrban való öröm a ti erősségetek. Az Úrban való öröm a ti erősségetek. És amikor tartottak hazafelé és hazaérkeztek a babiloni fogságból, akkor nyilván ez a nagy öröm kisugárzott a környezetükre is, és a 126. Zsoltárban azt olvassuk, hogy a pogányok azt mondják, hogy hatalmas dolgot cselekedett ezekkel az Isten. Mert hogy kiszabadította őket a babiloni fogságból. Észreveszik a pogányok is, hatalmas dolgot cselekedett ezekkel az Isten. És akkor a kiszabadultak refrényszerűen válaszolnak a pogányok megállapítására, és azt mondják, valóban, hatalmas dolgot cselekedett velünk az Isten, ezért örvendezünk. Ezért örvendezünk. Testvéreim, átéltük-e már úgy lelkünk mélyéig ezt a nagy örömet, hogy hatalmas dolgot cselekedett velünk az Isten? Mikor a bűn szorításában vergődtél, vagy az egész családi életed már széthullóban volt, mert a bűn annyira rátelepedett. És nem ismertétek Istent. És nem volt békességetek Istenben. És csak a gonosz uralmának a borzalmát tapasztaltátok. Sokféle változatban. És egyszer jött az Isten, és azt mondta, hogy ebből meg lehet szabadulni. Született nektek megtartó. Nagy örömet hirdetek nektek. Ez volt a karácsonyi örömhír a pásztorok felé, az angyalok részéről. Született nektek. Van megtartó. Nem kell nektek tovább vergődnötök a bűnbilincseiben. Nem kell te az alkohol rabságában szenvedj továbbra. Nem kell nektek békétlenségben, háborúságban élnetek. Meg tudtok békülni az Istennel és egymással, Krisztusban. Hatalmas dolgot cselekedett velünk az Isten, ezért örvendezünk. Megtelt a szánk nevetéssel, mondják a Babilonból szabadult zsidók. Megtelt a szánk nevetéssel. Testvérek, a keresztény népe Krisztusnak az egy derűs nép kellene, hogy legyen. Egy örvendező nép kellene, hogy legyen. Hányszor halljuk, mondjuk, ugye, hogy az evangélium magyarul azt jelenti, hogy örömhír. És hogyha ez örömhír, akkor valamiről beszél, ami történt, ami örömöt jelent nekünk. Krisztusban van bocsánat. Van út a menny felé. Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta, mondja a gyermekjáték. És ez valóságosan igaz számunkra is. Nyitva van az aranykapu. A menny kapuja nyitva van számunkra. Az öröm forrása buzog. Meríts belőle, testvér. És ne engedd, hogy ilyen holmi, apró, cseprő, rövid távú, sokszor bűnös és szennyes örömökkel elégítsen ki ez a világ. Jeremiás úgy panaszkodik az ő választott népére, annak idején, hogy Krisztus előtt a 6. században, hogy repedezett kutakat készített magának az én népem, amelyik nem tartják a vizet, és onnan merítenek. Hát repedezett kutakból, mikor elszivárog a víz, mi marad a végén? Pocsolya. Hát ha abból merítenek, abból betegség lesz. Nekünk tiszta forrás víz kell, és ez Krisztusban adatik nekünk. Azt mondja Dávid, azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, mert az Úr az én jobb kezem felül van. Én látom őt, én érzem őt, hogy nagyon közel van. Ezért teljes az én öröm. Testvérek, ezért tudunk mi gyászban is megvigasztalódni. Ezért tudunk mi betegágy mellett is reménységgel megállni. Sőt, még azt is mondani, amit mondott Dániel, amikor megfenyegette, ugye, a pogány király, hogyha nem borulsz le, ha nem imádod az állóképet, akkor bedoblak az oroszlánok vermébe. Jaj neked! Az én Istenem onnan is ki tud engem szabadítani, válaszolta Dániel. De ha nem tenné is, akkor se borulok le a bálvány előtt. Ki tud engem szabadítani a betegségemből is? De ha nem tenné is, és hagyná a testi tövist? Akkor is ő az én Istenem. Testvérek, csak így van esélyünk arra, hogy a mi örömünk teljes legyen. Azt mondja Karl Barth, a 20. század nagy teológusa, hogy az öröm a hála legegyszerűbb formája. A hála legegyszerűbb formája. Az Ószövetség népe, amikor Egyiptomból kiszabadult, akkor ott a Veres-tenger partján Miriam vezetésével táncra perdült. Miriam elkezdett dobolni az asszonyokkal, elkezdtek táncolni, énekeltek, ünnepelték a szabadságot, amit Istentől kaptak. Testvérek, az öröm a hála legegyszerűbb formája. Amikor Máriát meglátogatja az angyal, és közli a Jézus születését, akkor Mária elkezd Isten magasztaló éneket énekel. Ez a Magnificat latinosan, ugye, az Isten magasztalás. És azt mondja Mária, ugye, hogy magasztalja az én lelkem az Urat, és szívem újjong az én megváltó Istenembe. Újjong az én megváltó Istenembe. Miért? Úgy fogalmazott Zakariás, a keresztelő János apja, hogy meglátogatta és megváltotta Isten az ő népét. Ez a mi nagy örömünk forrása. Milyen nagy öröm, amikor meglátogat egy régi jó barát. Milyen nagy öröm a szülőnek, akit meglátogat ünnepen a rég nem látott gyermeke. Hát, amikor az Isten Jézusban ilyen közel jön hozzánk, ahogy mondja Dávid, hogy a jobb kezem felől van, és én megérinthetem, lélekben belekapaszkodhatok, hittel társulhatok hozzá, akkor valóban teljes lesz az örömöm. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Örökké. Nem fogynak el, nem rövid távúak, örökké. Vágyunk erre? Persze, hogy vágyunk. Szeretnénk részesülni ezekből? Szeretnénk. Nos hát testvéreim, akkor mi is keressük úgy, mint Dávid. Mi is ragaszkodjunk úgy, mint Dávid hozzá. Áldom az Urat. Az Úrra nézek szüntelen. Ez a Dávid része, ez a mi részünk. Áldani az Urat, mindazért, amit velünk cselekedett. Az Úrra nézni lélekben szüntelen, betegágy mellett is, gyászban is, próbákban is, anyagi szükségben is, vizsga előtt is, az Úrra nézni szüntelen. Házasság küszöbén, az Úrra nézni szüntelen. Nézz a szerelmesedre is, de az Úrra is. Magányodban, özvegységedben, az Úrra néz szintele. Ez legyen ennek az új esztendőnek feladata. És akkor átéled a csodát, hogy ő tanít az élet ösvényére, és erről az ösvényről nem enged téged lecsúszni az új esztendőben sem. És akkor az örömed is megmarad. Amen. Jertek rá a testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 481-es ének első két versét. A 481-es ének így kezdődik, tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom. Szerető Istenünk, háladással köszönjük neked a lélek derűjét. Azt az örömöt, amit szent lelked fakaszt bennünk. Azt az örömöt, amit átélt a te választott néped, amikor kiszabadult az egyiptomi rabszolgaságból, vagy később, mikor kiszabadult a babiloni fogságból. Mikor szájuk megtelt nevetéssel. Amikor egész Jeruzsálem öröme messze hangzott, és a pogányok is felismerték, hatalmas dolgot cselekedett velük az Isten. Köszönjük, hogy velünk is hatalmas dolgot cselekszel, Istenünk. Köszönjük, hogy Jézusban bűneinket megbocsátod. Köszönjük, hogy megbékéltetsz minket önmagaddal, egymással, önmagunkkal, helyzetünkkel, hogy el tudjunk akár addig is jutni, ahova eljutott Pál és Silás, hogy a börtön mélyén, vérzőháttal megkorbácsolva, kalodába szorított, kínos helyzetben is tudtak énekelni, neked zengeni, azért a hatalmas szabadításért, amit nem sokára megéltek, mikor ők maguk is kiszabadultak a kalodából, sőt, azért a nagy lelki szabadításért, amit a börtönőr és egész házanépe megélt, amikor Krisztust megismerte, és amikor örült az ő egész házanépével a börtönőr, hogy hallhatták a megmentés csodálatos igéjét. Istenünk, olyan nagy csoda az, amit te sorozatosan cselekszel velünk, méltatlan gyermekeiddel, akik nem érdemeljük meg a te szeretetedet, és mégsem engedsz kiesni minket a te megtartó szeretetedet. Köszönjük, hogy ezt tapasztaltuk az elmúlt évben is, és köszönjük, hogy ennek a csodáját élhetjük meg folyamatosan. Köszönjük, hogy benned való tiszta örvendezésre serkented a mi szívünket, azért, hogy a mi kereszténységünk hitelessége éppen a benned nyert öröm által legyen valóságos. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, a próba alatt levő testvéreinkért, a gyászolókért. Adj, Urunk, nekik szabadulást, vigasztalást, gyógyulást, lélekben való megerősödést, hogy átéljék annak csodáját, hogy te megtartó, hatalmas Isten vagy. Köszönjük, hogy rábíztatjuk gyermekeinket, a fiatalokat, azokat, akik vizsgákra készülnek, adj nekik bölcsességet, azokat, akik házasságra készülnek, adj nekik helyes döntést. Urunk, áld meg munkáinkat, hétköznapi küzdelmeinket, hogy mindenütt higgyük, tapasztaljuk, érezzük, hogy Te jobb kezünk felül vagy, és ezért meg nem rendülhetünk. Köszönjük, hogy az élet ösvényén járatsz az új esztendőben, és hisszük, hogy a nagybetűs élet birtokában megmaradhat benned nyert örömünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati Persejbe ma is a nepáli külmisszió anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat. Tudjuk, hogy a Szabó házas pár évek óta kint szolgál nagyon nehéz körülmények között, sokszor veszélyes terepen, ahol Nepálban egy teljesen pogány hindu környezetben hirdetik a megtartatás örömhírét, Jézus Krisztus evangéliumát, és ennek az anyagi támogatását próbáljuk mi is több más erdélyi gyülekezettel karöltve folyamatosan biztosítani. Testvérek, az elmúlt hét folyamán szerdán utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből özvegy Jakab Zsuzsána asszony testvérünket, aki 86 éves korában hosszú fájdalmas szenvedés után hunyt el a Hóvirág utca 23 szám alatt. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását a kedvesei számára, menye, unokái, testvérei és további hozzátartozói részére. Testvérek, hátul az asztalnál vásárolhatók új könyvek, állítatos könyvek is, szét lehet nézni az asztalnál, sőt, még falinaptár is maradt bőven, aki esetleg nem jutott hozzá, az vehet, vihet, vásárolhat. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, akkor hónap folyamán ismét megszervezzük az imahetet, január 20 és 26-a között, esti 6 órai kezdettel lesznek ezek az imaheti istentiszteletek. Minden este vendég lelkész fog szolgálni, következő vasárnap majd közöljük minden estére a vendég lelkészeknek a névsorát. Már is készülünk a februári hitmélyítő gyülekezeti csendes napokra. Február 7-e és 9-e között lesz az első ilyen alkalom Gyaluban, a Bongvillában, és február 21 és 23 között lesz a második ilyen alkalmunk. Lehet már is feliratkozni, hátul az asztalnál jelentkezni. Legkésőbb január végéig lehet jelentkezni. Az ár az őszi 130 lej a tömegesebb szállásnál 3-4 ágyas szobákban, és ahol kényelmesebb szállást igényelnek két ágyas szobákban, ott 160 lej per fő a szállás. Ebben benne van nyilván a hatszori étkezés, sőt a konferencia egyéb kiadásai, az előadók úti költségei honoráriumon is. Várunk szeretettel mindenkit ezekre az alkalmakra. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, énekeljük a 484. ének első versét. 484. ének, így kezdődik. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áld, aki Jézussal jár, és benne hisz. Aranyból koronát. valljuk meg hitünket a Heidelbergi KT első kérdése alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, értek, dicsérjük az Urat, fennálló énekkel, áldásra várva, énekeljük el a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, mert az Úr közel. Amen.